Jó reggelt kívánok! Robog tovább a hétvégi menetrend. Az úti cél pedig még mindig Japán.
Egy életem magazinműsor Babik Edittel. A világ összes színével.
A Magyar-Japán Baráti Társaság főtitkárával, Zentner Lászlóval Babik Edit beszélget.
Mennyit is kell utaznia a magyarországi turistának, hogy Japánba érjen, és ha már Japánban van, akkor van egy-két olyan közlekedési forma, ami akár különleges lehet számára, például utazni a Shinkansenen.
Igen, szerintem az egész japán témának az egyik legnehezebb kérdéskörre az utazás, mert nagyon sokat kell utazni.
Igen.
Szerencsére abban a helyzetben vagyunk, hogy Ferihegyről én azt gondolom, hogy viszonylag könnyen egy átszállással el lehet jutni különböző légitársaságokkal. Az utazás az megterhelő, mert általában 11-12-13 óra az utazás.
Ez a nettó utazás. Igen, kérdés, hogy mennyit kell várni.
Igen,
még.
A transferidő, ez igen. Hogy van? Hát ez az ember egy idő után meg tudja szokni, de nem egyszerű. Maga a közlekedés Japánban kiváló. Én azt gondolom, hogy a nagyvárosokban nagyon gyorsan el lehet jutni mindenhova a tömegközlekedéssel. Alapvetően, ami jellemző a nagyvárosi közlekedése, nyilván vannak metróvonalak, nagyon sok, például Tokióban rengeteg metróvonal van. Van a GR, tehát a Japanese Railways által üzemeltetett sima vasút, amit úgy lehet elképzelni, hogyha itt a hallgatók valahova akarják tenni ezeket a dolgokat, hogy a legalacsonyabb kategóriás vonatok azok úgy néznek ki, mint nálunk a például a 4-es metróba használt szerelvények. Ezekre az a jellemző, hogy ezek általában minden ponton megállnak, viszonylag 10 percenként járnak nagyon gyakran, de ugye a szolgáltatás, hogyha most az M4-es metrónál látott kocsikból indulunk ki, akkor nem túl magasak. Azután jönnek az express vonatok, amik nagyon kényelmesek, nem állnak meg, mindenhonnan gyorsan közlekednek, és a nagy ismert desztinációkat kötik össze. És illetve van ugye a közlekedése királya, ugye a Shinkansen, amit kvázi úgy kell elképzelni belülről, mint egy fapados légitársaságnak a gépét. Nagyon érdekes élmény, nagyon rémisztő is, amikor emberek kiállnak a peronra, és elmegy mellettük egy Shinkansen, akkor az ilyen rémisztő élmény szokott lenni, mert tényleg rendkívül gyorsan haladnak el. A Shinkansen az nagyon jó közlekedési eszköz, azt lehet mondani, hogy pillanatok alatt távoli desztinációkat el lehet érni, nagyon sűrű is a Shinkansen vonal, és
ahogy tudom, elég drága is.
És drága is, tehát vetekszik egy belföldi légitársaságnak a jegyével, hogyha úgy nézzük. Viszont én azt gondolom, hogy egy jó közlekedési szolgáltatás. Én azért megfordultam a világon jó pár helyen, és én azt gondolom, hogy Japánon kívül ennyire jól szervezett, ennyire jól működő tömegközlekedéssel én megmondom őszintén nem találkoztam. Kyoto annyiba üt el egy kicsit ettől, hogy ott rengeteg buszjárat is van, és talán ha van a híres sarka a japán közlekedésnek, akkor az a buszkultúra, mert náluk ilyen kicsi buszok vannak mondjuk a magyar vércével mérve, és nagyon hamar túl zsúfolt válnak, tehát oda már, hogyha főszáll 40-50 ember, akkor
teltház van.
Mm-hmm. Úgyhogy talán ezt, hogyha kritikával lehet érni, akkor ez az egy.
Igen, keressünk már valamit. Ami...
Igen, hogyha lehet, de ott is ugyan gyorsan és flottul megy ez a fajta közlekedés, és eszméletlenül szervezett.
Mi a helyzet a szállásokkal? Milyen szálláshelyet javasolsz? Hogyan válasszon a turista az utazó magának?
Én azt gondolom, hogy a szállások nagyon jó kár-érték arányba. Meglepő módon olcsóbban lehet például Budapesthez képest hasonló csillagkategóriájú szállást találni Japánba. Nagyon magas a szobáknak a gépesítése, illetve rengeteg extra dolgot kapunk, tehát fogkefétől kezdve
pizsamát
fogkrém,
is.
Pizsamát, tényleg hajszárítótól kezdve teljesen felszereltek ezek a, még azt lehet mondani, hogy ilyen 2-3 csillagos szállások is. Én mindenkinek azt javaslom, hogy alapvetően ezeket a szállásokat célozza meg. Vannak más alternatívák is, lehet ugyanúgy ugye Airbnb-szerűen apartmanokat is foglalni, szerintem nem éri meg, illetve vannak a kapszula hotelek, ami lehet, hogy egy szállodához képest még olcsóbbak, de nagyon gyenge a szolgáltatási részük. Ki lehet próbálni, mert egy kuriózum, hogy gyakorlatilag egy fülkébe kell az embernek aludnia, de én azt javaslom, hogy inkább az emberek ezt a 2-3 csillagos, én magyarként mondom, a 2-3 csillagos szállodákat célozzák meg, mert nagyon jól az árértékarány. Vannak klasszikus szállások, amik ilyen klasszikus japán berendezésűek, tehát tatamival elhúzható.
Ezek a ryokanok?
Igen, ezek a ryokanok, ugye ezzel a elhúzható ajtókkal, ilyen viszonylag nagy terek, és gyakorlatilag tatamin kell aludni, és vannak ugye ezek a klasszikus nyugati értelembe vett francia, vagy elszaparált ágyas megoldások fürdőkkel. Mind a kettőnek megvan a maga bája, a szépségén. Általában a nyugati stílusú hotelekbe szoktam menni. Én voltam például Hakone-ben ilyen klasszikus japán szálláshelyen, ami tényleg tatami, földön alvós, külön onsen fürdőrésszel.
Ezek sokszor melegvizes fürdőre
igen,
épülnek, ugye?
Igen, melegvizes. Ugye a fürdőkultúra egy nagy rokonságot, vagy egy nagy közös meccéspontot látok Japán meg Magyarország között, azt szerintem a fürdőkultúra, mert a japánok is imádják a spát, és szerintem a magyar kultúrában is ez a termálfürdőzés, ez egy fontos dolog, úgyhogy ez mindenképpen egy közös pont.
Ahogy említetted, ezeken a szálláshelyeken, vagy némelyeken az ember megismerheti konkrétan a japán életmódot, a vendéglátást, és térjünk is át akkor a vendéglátásban a gasztronómiára. Én azt olvastam valahol, hogy Tokióban van a legtöbb Michelin csillagos étterem, több mint 200, és a legtöbb 3 Michelin csillaggal rendelkező étterem is Tokióban van, de második helyen van Kyoto, Párizzsal versenyben, és Osaka is közel 100 Michelin csillagos étteremmel bír. Ez azért arra utal, hogy nagyon magas fokon űzik a konyha művészetet.
Igen, ez egy mindig nagyon érdekes dolog, mert amikor például Japánba utaznak ki honfitársaink, és így megkérdeznek, hogy jaj, mi lesz velem, hogy én nem tudok minden nap sushi tenni. Magyarországon van egy ilyen téves közvélekedés, hogy a japán konyha az egyenlő a sushival, illetve aki egy nagyobb látókörrel rendelkezik, annak még esetleg még a rámen az eszébe jut. Ugye a rámen, ugye ez a tésztaleves, ami egy nagyon kiadós főétel gyakorlatilag.
Igen, főétel inkább. Mi örülünk, hogy levest látunk, de ez igazából talán.
Ez egy főétel, mert ez egy nagy adag, több szelet hússal, tojással, tehát ez egy nagyon kiadós étel. Kiszoktam józanítani az embereket, hogy rengetegféle japán étel van. Kezdjük például a japán körinél. A japán köri nagyon finom, nem annyira csípős, mint az indiai, nagyon kellemes, rizssel eszik, hússal. Van rántott húsuk, amit ők tonkatsunak hívnak.
És megint egy hasonlóság a magyar konyhához.
Igen, ők nagyon szeretik a rántott dolgokat.
A csípős dolgok.
Különböző rántott hús, vannak rántott zöldségek ebbe a speciális panírba. Vannak a rizstálak, amikor van egy rizs, és akkor feltétként ilyen ragus hús raknak rá, például azt is nagyon sokat teszik. Nagyon érdekes találmány a japánoknál az omrice, ami az omlet és a rice-nak a összekötéséből ered, és ez egy nagyon érdekes dolog, gyakorlatilag egy becsomagolt rántotta. Csinálnak egy rántottát, körbe tekerik, és megtöltik rizssel. Tehát a rántotta közepére egy ilyen rizses ragút raknak, és azt föltekerik, és ketchuppal leöntik. És bármennyire is viccesen hangzik, szerintem nagyon finom. Akkor vannak ugye a különböző tészták, a rámen mellett a szoba. A szoba az egy nagyon érdekes, mert az egy hideg tészta, tehát úgy eszik, hogy a hideg a tészta, és azt mártogatják különböző szószokba, és akkor azt eszik egy kis wasabival. Nagyon sokfajta tészta típust esznek. Mellette ugye híres a steak, ugye
igen,
a
ezt akartam mondani, hogy nem említetted igen, még a marhahúst, pedig talán éppen a turistáknak köszönhetően egyre népszerűbb.
Igen,
az
egyre
is.
Népszerűbb, sok igen. Ilyen barbecue ház van, amit én úgy eszek észre, a vagyú, marha megy, és aki meg megengedheti magának, annak a Kobe. Ugye azt lehet mondani, hogy a világ top sztékek között például a Kobe ott van, gyönyörű, márványos a megjelenése ugye ennek a húsnak. Ott gyakorlatilag ilyen sütődékbe, tehát ilyen barbecue-szerűen szokták ezeket kisütni, föl szokták darabolni, és különböző gyömbérrel, tormával, mustárral eszik ezeket. Most már egyre jobban följövőben van ez a fajta kultúra.
És ugye ezek eredetileg a rizsföldeken teherhordó marhák voltak.
De érdekes, hogy annyira nem ették, és ez egy külön téma lenne, ugye régen azért a japánok nagyon szegények voltak, nem véletlenül a rizs, az alga, és ezek a könnyen hozzájutható ételek voltak a bázisai, ennek nem ettek túl sok húst, a szegénység miatt. Ugye ez egy, mostanában ez egy ilyen főjövő ága a gasztronómiának, ez a steak, mint olyan, Az édességeket szokták még tőlem kérdezni, ugye a mochi alapvetően a japán édesség, ugye ez egy nyúlós istésztába babpürét töltenek, egy ilyen édes babpürét.
Ez a vörös bab. Úgy néz ki, mintha csoki lenne, vagy
igen,
ilyen
igen, úgy néz ki, és ez általában ilyen kellemetlen meglepetése, nem kellemes. Én szeretem, de valaki futott már így, úgymond lyukra, hogy ilyet belekóstolt, és azt hitte, hogy jobb lesz. Amit mindenképpen ki akarok emelni, rengeteg étterem van Japánban, ez szerintem a japán életvitelnek köszönhetően nem nagyon van az embereknek ideje főzni, és ezért a napi étkezésüket mindenféle étteremben oldják meg. Jellemző az, hogy egy-egy étterem egyfajta kaja típus, már bocsánat, hogy ezt mondjam, ételtípus köré rendeződik, például vannak rámenezők, vannak, amik tényleg kimondottan szobások, szobatésztával foglalkoznak, vannak a susizók, vannak körizők, vannak omrájszozó helyek.
Sok helyen automattáról lehet rendelni,
igen,
vagy egy
igen,
ilyen
be kell dobni, felületen. És kap az ember sorszámot, és utána igen, megadják, úgyhogy ez nagyon sok esetben automatizált, de természetesen, ahogy említetted, a magas gasztronómiai kultúra is jelen van, és talán érdekes lehet, hagyj meséljek el egy történetet a gasztronómiával kapcsolatban. Japán egyik isten háta mögötti részén Itakóba voltam, a Csendes óceán mellett, ami Ibaraki tartományban van ez a város, és Itakó az nem egy nagy, szerintem, hogyha laknak 15 ezeren vagy 20 ezeren benne, akkor sokat mondtam, és az japán mércével az egy kis város, mondom, a Csendes óceán partján egy viszonylag ilyen, én úgy mondom, hogy elhagyatott hely, és már meguntam a japán ételeknek az evését már a hét második felében, amikor kint volt, általában két hétre szoktam kimenni, és a GR állomás mellett gyorsan találtunk egy pizzázót, és bementünk, és legnagyobb meglepetésemre egy japán tulajdonos üzemeltette a pizzázót, de úgy, hogy többszörös pizzanyertes, tehát az olasz pizza bajnokságokon szokott indulni, és ennyire komolyan veszik, hogy díjai voltak neki első, második, harmadik
hely. Látod, itt megint visszatérünk ahhoz a tökéletességhez, amit említettem már a műsor elején, hogy tényleg nem is maximalisták, hanem perfekcionisták, szóval, hogy ennél már nincs is hova tovább szinte.
A legjobbat próbálják kihozni, igen, ebből. Az nem jó a perfekcionista, mert ugye a perfekcionista az egy problémát tud okozni, mert hogyha a tökéletesre törekszik az ember, akkor mindig annak próbálna megfelelni, és ebbe csalódhat.
Aha.
A japánok azt mondják, hogy a körülményekhez képest és magadhoz képest kell a legtöbbet kihozni.
Uh-huh. Na beszéljünk akkor a japán életvitelről, már említetted részben. Ugye az nagyon köztudott, hogy egy erősen öregedő társadalomról van szó. Nagyon sok az idős ember, ez rengeteg szociális és egyéb problémát is felvet, viszont amit én láttam, hogy rengeteg idős dolgozik, akár munkavállalóként, akár önkéntesként, tehát hogy próbálnak valahogy a társadalomban maradni.
Hát ez abból is ered, mert alapvetően tiszteli a japán társadalom az időseket, hallgatnak is bizonyos szempontból rájuk, és nagyon sok idős tenni akar a közösségért, és nagyon sok esetben azért vállalnak-e minden olyan feladatot, ami a társadalom hasznára válhat, akár forgalom irányítóként, vagy elmennek múzeumban segíteni, vagy parkokba jegyárusként, tehát ezt megtalálják ők a maguk útját ebbe, tehát hogy hasznosak legyenek. A japán társadalom érdekes, igen, ez az egyik szempont, hogy nagyon gyorsan, tehát hogyha megnézzük a társadalomnak a korfáját, uh-huh, igen, akkor eléggé egy idősödő társadalom. Mindamellett egy nagyon munkamániás társadalom, tehát egy teljesítménykényszer van az élet minden területén a japánok nagy részébe. Ez a régi korokból jön, ez egy külön téma lenne, de az lényeg, hogy egy nagyon erős teljesítménykényszer van, és ennek valaki meg tud felelni, valaki nem. És általában a társadalmi ilyen problémák abból adódnak Japánban, hogy valaki ennek a hatalmas teljesítménykényszernek nem tud megfelelni, és ilyen olyan megküzdési módot alkalmaz. Ugye, amiről lehet, hogy hallottak már itt a hallgatók, ugye a hikikomori jelenség, ugye az azt jelenti, hogy vannak a társadalomban olyan emberek, akik elmenekülve, ez arról a teljesítménykényszertől, vagy pedig olyan élmény érte őket, sajnos jellemző a például a japán oktatásban a bullying, tehát a zaklatás, vagy zikálás, hogy valaki ezzel nem tud megküzdeni, és úgy dönt, hogy elzárkózik a világ elől, és gyakorlatilag négy fal közt él egy szobába, és például egész nap játszik, képregényeket olvas, tehát teljesen elszaparálódik, és gyakorlatilag a szülei tartják el. Ez egy nagyon súlyos jelenség, ez a fajta antiszociálissá válás, és azután, miután meghalnak a szülők, akik ezt az állapotot fönntartják, kvázi
tehetetlenül maradott a gyerek.
Akkor tehetetlenül marad, és ebből ilyen olyan konfliktusok erednek. Ugye ez is egy ilyen nagyon érdekes, ugye nagyon sok ember például ez a teljesítménykényszerre úgy küzd meg, vagy úgy írja ki magát kvázi a társadalomból, hogy abból a lakóközegből, ahol fölnevelkedett, eltűnik. Japán egyik pontjára ennek vannak szakosodott irodái, vannak ilyenek.
Tehát üzletépül már arra, hogy...
Igen, üzletépül arra, hogy embereket kvázi így eltüntessen, az ismerősei meg a családja elő, és teljesen új helyen tudjon.
Azért, mert bántották szavakkal, gondolatokkal, igen, vagy azért, mert...
Igen, hát azért, mert olyan élmények érték, hogy szégyenbe maradt, és ő ezt úgy látja, ezt a problémát megoldhatónak, hogyha teljesen ebből kiszakad, ebből a közegből, amiben ő benne volt. Úgyhogy szerint a társadalmi problémák nagy része ebből a teljesítménykényszerből ered, hogy a gyengékkel nagyon rosszul bánik ilyen szempontból a társadalom, tehát azért van ez az zaklatás.
Én úgy hallottam, hogy a szerencsejáték az tiltott Japánban, ugyanakkor, ha végig sétál az ember egy-egy ilyen szórakozó negyedben, vagy egy ilyen éttermi negyedben, akkor látja, hogy szinte Las Vegas-t megszégyenítő módon ülnek a játékgépek előtt, igen, és belemerülnek, és elvakultan
igen,
játszanak.
A szerencsejátékról azt kellett, hogy nagyon szigorúan szabályozott Japánba. Van lottó egyébként, illetve van sportfogadás, de mondom, ez nagyon szigorú keretek között. De alapvetően, ami nagyon érdekes Japánban, Isten igazából a szerencsejáték az a pacsinkó, ahol gyakorlatilag úgy kell elképzelni, mint egy flippergépet, csapágygolyókat lehet nyerni, és a csapágygolyókat lehet beváltani különböző tárgyi nyereményekre, és az emberek nagy része, hogyha a szerencsejátékról beszélünk, akkor nem az állami szerencsejátékot játsza, vagy csinálja, tehát nem a lottót, hanem ezeket a pacsinkókat, és rengeteg szerencsejáték függő van, és gyakorlatilag ez nem pénz, nem lehet pénzt nyerni a pacsinkóval közvetlenül, hanem a pacsinkóból az ember nyer nyereményként ilyen csapágygolyókat, úgymond, azokat beváltja tárgyi ajándékra, és az a tárgyi ajándékot elmegy egy kettővel arrébb lévő üzletbe is eladja, és akkor úgy jött pénzhez. Én minden esetre azt mondom a hallgatóknak, hogy kint járnak Japánba, és jön egy pacsinkó szalon, akkor mindenképpen érdemes megnézni, hogy egyáltalán legyen elképzelése az embernek arról, hogy ez hogy működik. Én próbáltam, nem láttam értelmét, úgyhogy de a legtöbben ilyen szalonokba járnak, és nem régóta engedélyezik a kaszinókat Japánba, ez egy viszonylag friss dolog, én úgy tudom, hogy ez az elmúlt 3-4 évnek az ilyen termése.
Laci, műsorunk végéhez értünk, úgyhogy szerintem nagyon sok mindent megtudhattak a hallgatók Japánról, és akiben felkeltettük a japán kultúra iránt érdeklődést, akkor gyorsan még zárjuk ezzel a mai beszélgetést, hogy azoknak milyen programokat tudtok ajánlani idén őszre.
Én nagyon köszönöm, Edith, a meghívást. A legközelebbi nagy programunk az október 23-ai hétvégén, amikor ez a 4 napos ünnep lesz, Dorogon lesz, egy 2 napos, nagyon komoly japán kézműves fesztivál lesz, ahol bonsájtól kezdve mindenféle japán kézműves dologgal találkozhatnak az ott lévők. Ingyenes lesz rajta a részvétel, rengeteg előadás is lesz, harcművészeti bemutató, mindenkinek ajánlom, a nyugatukból viszonylag gyorsan, akár tömegközlekedéssel is el lehet jutni Dorogra. Az egy nagyon nagy kaliberű japán esemény lesz, októberben lesz a Király utcában, a Kult Hét művelődési házban egy Yokai Matsuri, ami a japán szellemvilágról fog szólni, illetve még egyszer, hogyha érdekli a hallgatókat, és tényleg mélyebben és komolyabban akarnak ezzel a témakörrel foglalkozni, akkor figyeljék tényleg a Japán Klubunk eseményeit, mert ott megpróbáljuk körbejárni sokkal mélyebben ezeket a japánt érintő kérdéseket. Megvan a lehetőség és az esély rá, hogyha követi tényleg az MJBT-nek az oldalát, vagy belép a Japán Tradíciók és Kultúra Facebook csoportba, akkor napra készen értesül ezekről az eseményekről, és mélyebben megismerkedhet ezekkel a témákkal, amiket felszínesen tudtunk csak érinteni.
A Magyar-Japán Baráti Társaság főtitkárával, Zentner Lászlóval Babik Edit beszélgetett.
Egy életem magazinműsor Babik Edittel, a világ összes színével.
Ennyit Japánról, folytatjuk a következő megállóval itt a hétvégi menetrendben, azonnal jövök vissza.